Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Törékeny amerikai demokráciát félt az éppen leköszönő elnök, az új államfő pedig a 47. a sorrendben hétfőn a Kapitólium nyugati oldalán teszi le az esküt. Pontosan ezt az interregnumot használjuk ki arra, hogy Magyarics Tamással, Amerika szakértővel, diplomáciai tapasztalattal, kutatásokkal és oktatási pályával rendelkező szakemberrel beszéljünk arról, hogy hogyan is történik ez a váltás, mennyire fontos a protokoll, hogy kiket hívnak meg, vagy nem, mennyire lesz ez programbeszéd a beiktatás után, mert hogy valamiféle atipikus irányadó diskurzusról hallottunk információkat, és egyáltalán hogyan kell értelmezni a Trumpi comeback-et a nagy politikában. Köszönöm, tanár úr, hogy itt van velünk.
Jó estét, köszönöm szépen a meghívást.
Jócskán fölsoroltam itt, vegyük szerintem inkább a külsőségek kategóriáját, hogy ezek mennyire üzenet értékűek, mennyire kell őket helyre tenni, vagy érdemes-e túl sokat foglalkozni azzal, hogy ki hányadik sorban ül, illetve hogy a beiktatás utáni beszéd hangsúlyai, jelzői, tételei miként alakulnak.
Bizonyos mértékben érdekes az, hogy kit hívnak meg, de hát nyilvánvalóan ez azért nem annyira fontos, mint annak idején voltak a kriminológusok, vagy még a Kína kutatók, akik azt nézték, hogy mondjuk az egyik Trump 7-éről a másik Trump 7-ére a főtitkártól hány méterre kapott helyet valaki, vagy egyáltalán kapott helyet, és akkor ebből próbálták leszűrni azt, hogy az illető éppen emelkedőben, vagy leszálló pályán van. Itt azért ennyire nem nyilvánvaló a helyzet, nyilvánvaló az is viszont, hogy érdekes, hogy kiket hívnak meg, és kiket esetleg nem.
Tanár úr, az, hogy valaki távol marad, az is jelzésértékű lehet, vagy ne bonyolítsuk a képletet?
Jelzésértékű lehet egy-két esetben, a hírek szerint Michelle Obama távol marad. Na most, Michelle Obama távol maradt Carter temetési szertartásától is, és hát ott viszont nem nagyon lehet politikai motivációt sejteni, mert Carter demokrata volt, és hát minden volt elnök a feleségével együtt megjelent, tehát a plegykák szerint bizonyos magánéleti problémák vannak az Obama házaspárnál, tehát Michelle Obama távol marad. Itt esetleg olyan politikai motivációt lehet emögött sejteni, hogy talán már 2028-ra gondol, hogy hát ha elindulna, akkor az elnökválasztáson korábban is fölmerült a neve, hogy ő induljon, mert a demokraták körében nagyon népszerű, hozzá kell tenni azt mondta, hogy azokon kívül viszont nem nagyon népszerű. Tehát az övé kérdés az, hogy a többszavazók elegendőek-e adott esetben, vagy nem, de hát ez most még túl korai lenne még ezt latolgatni, tehát ez is elképzelhető, hogy demonstratívan ő távol marad, nem akarja azonosítani magát azzal, hogy úgymond kompromisszumot köt Donald Trump és a republikánusokkal, legalább annak a gesztusnak az erejéig, hogy megjelenik a beiktatáson, és ezzel úgymond elfogadja a megválasztott elnöknek a demokratikus voltát, amit különben a leköszönő elnök burkoltan megkérdőjelezett, korábban ebből ért gyakorlatilag a demokrata politikai elit, hogy megkérdőjelezte Trumpnak a demokrácia iránti elkötelezettségét, illetve hát jól emlékszünk rá, hogy milyen jelzőket akadtak rá a diktátortól kezdve a fasisztáig és a náciig. Tehát ez lehet esetleg Michelle Obama távolmadásának a hátterébe. De ugye akkor viszont nem valószínű, hogy ez áll annak a hátterébe, hogy például a francia nemzeti pártnak a két vezetője nem vesz részt a beiktatáson, annak ellenére, hogy Európából számos konzervatív és vagy a jobboldali vezető részt fog venni.
De hát Marine Le Pen lehet, hogy gyászol is akkor azért.
Igen, lehet, hogy emiatt, de általában legalábbis az eddigi politikai megnyilvánásokat tekintve a francia nemzeti párt vezetői annyira mondjuk nem rajongói Trumpnak, mint esetleg mások. Tehát ez is tett a háttérbe, ugyanakkor hát akiket meghívnak, azok általában azok, akik egyrészt hivatalból, hogy ott kell, hogy legyenek, tehát a kongresszusi vezetők mindegyike ott van, ott lesz a pódiumon, aztán természetesen családtagok, akkor a vagy jelentősebb tonorok feltetően a kijelölt miniszterek, illetve néhányoknak a meghallgatása már meg is történt, bár a végső szavazás még nem, tehát borítékolható, hogy gyakorlatilag mindegyiket ki fogják nevezni, meg lesz a többségük a szenátus teljes ülésén. Szóval általában ilyen hátterű ECA meghívottak, illetve esetleg a kulturális életből, társadalmi életből zenészek, filmszínészek, telepítások jelennek meg, támogatva ezzel, vagy kifejezve demonstratívan ezzel az elnök mögötti támogatásokat, a kiállásokat. Szóval nagyjából ennyit lehet a megjelentekről elmondani Dióhéjban, ami pedig a beszédet illeti, vannak nagyon emlékezetes beszédek, és vannak kevésbé emlékezetes beszédek, hát természetesen többek között mondjuk Kennedynek a beiktatási beszédéről nagyon sokat lehet hallani, még mindig, ugye voltak híres sorok, de azt kérdezte, hogy mit tett az első számú kétettem, azt kérdezte, hogy te mit tett az Egyesült Államokért, vagy pedig a szabadságot az amerikaiak mindenhol védik, minden ellenséggel szembe, függetlenül a terhektől, és így tovább. Illetve vannak olyan beiktatási beszédek, amelyek egyfajta programbeszédként hangzanak el. Ezek általában az unióról szóló beszédek az év elején, tehát január végén, február elején, de itt is elképzelhető, hogy sőt valószínű, hogy azért szó lesz az adócsökkentésről, a bevándorlás szigorításáról, a határkérdésről, a kereskedelmi védelmi, illetve az amerikai munkahelyek védelméről, az, hogy az Egyesült Államok határozottan ki fog állni a érdekeiért a világ minden pontján, esetleg nevesítik is mondjuk Kínával szemben. Tehát nagyjából ilyen elemekből tevődhet össze egy beiktatási beszéd, és ahogy korábban mondtam, van, amelyik nagyon emlékezetes, van, amelyikre meg egyáltalán nem is emlékszünk, mert semmilyen különösebb emlékezetes mondat nem hangzott el. Nagyon fontos ilyenkor, hogy az emberek emlékezetében megmaradó egy-két nagyon úgymond erős mondat legyen benne, mert hát nyilván az emberek nem emlékeznek az egész beszédem egy-két elemére, és általában azokat szokták utána a kommentátorok, a hírmagyarázók, a televíziós műsorvezetők, rádiósok kiemelni, újra értelmezni, tehát nagyjából ez várható most is, hogy azért lesznek benne olyan mondatok, elemek, amelyek a Trumpi politikát előrevetítik.
Mit tudnak érdemben előrevetíteni? Nyilván nagyjából a főcsapásokat gyanítjuk, ugye az előbb ön is vázolta, de hogy America First, vagy MAGA. Most ezt felső fokra emelni, nem tudom, hogy hogy lehet, ezt nyelvileg, retorikailag, meg hát egyfajta logikai láncolatban is. Tehát, hogy valamit pluszolni kell most, vagy egyszerűen elég azt mondani, hogy volt egy periódus, aztán következett egy kényszerű szünet, most megint visszatértünk, és kvázi ott folytatjuk, ha nem is úgy, de ott, ahol abba hagytuk.
Feltetlen ez igaz lesz, ott és jobban. Tehát a munkahelyvédelem, ahogy mondtam, rendkívül fontos szerepet fog játszani. Ezzel kapcsolatban az elhangzott konkrétumok adott esetben a védővámok, a globális védővám 10% vagy akár 20%-ra emelése, másodszor a bevándorlás kérdése, annak a szigorítása, illetve a határvédelem Mexikóval és Kanadával szemben 25%-os vámtétel növelés abban az esetben, de hogyha nem szigorítják és nem tesznek eleget annak, hogy a határék saját oldalán tartsák a bevándorlóan szándékozókat. Ezzel kapcsolatban főleg a mexikai-amerikai határon a kábítószer beáramlása, a fentanyról van szó, elsősorban rengeteg ember hal meg a tudatokulásban az Egyesült Államokban. A különböző olyan kérdések, amelyeket vélemények szerint a Biden adminisztráció elhanyagolt, többek között a rendnek a helyreállítása, úgymond fellépni az úgynevezett menedékvárosok ellen, amelyek még akkor sem hajlandók együttműködni a hatóságokkal, de az illegális bevándorlók kiutasításában, hogyha azok amilyen bűncselekményt követnek el. Tehát eléggé sok kérdés lesz, amivel foglalkozni kell az amerikai elnöknek, többek között, hogyha a munkahelyek megvédésről beszélünk, akkor itt Európát, illetően az elektromos autóknak a védelme, mármint az Egyesült Államokban gyártott elektromos autók védelme, mert kerülhet szóba az adócsökkentésnél a vállalati adót 15%-ra szeretnék leszállítani a jelenlegi 21%-ról, abban az esetben, hogyha az illető vállalat az első támogba termelt fektet, tehát befektetés vonzó lenne, akár Európából is egy-két német cég már félig merig átköltözött az első tálmokba. Dereguláció, fölpörgetni az olajkitermelést, jelenleg is az első tálmok az első számú olaj és gáz kitermelő, de ezt akár napi 3 millió hordó olajjal szeretnék megtetézni. Ezzel az első tálmok nagyon jó erős pozícióba kerülne, mint exportőr az energiapiacon, és ott diktálhatna. Ennek egyik járulékos elme lehet az, hogy ez viszont bizonyos mértékben le tudná törni a versenytársaknak a versenyképességét, többek között az oroszokét, és ezzel gyengíteni Oroszországot, és adott esetben az oroszok ellen ezt a kártyát is kellene játszani az orosz-ukrán tárgyalásoknál. Tehát nagyon komplex csomagról lehet szó, hogy az első támok újra azt a szerepet játsz, amit Trump szerint játszani kellene. És hát természetesen itt vannak ezek a beígért, felvetett kérdések Grönland, Kanada és Panama esetében, amelyek a hagyományos amerikai úgynevezett nyugati férteke védelmét szolgálnák általánosabb értelemben, ami visszavezethető a Monroe doktrináig, vagy Theodore Roosevelt füzete, ez még egy kiegészítést az 1900-as évek elején. Tehát ez lehet még a tegyük újra nagyja Amerikát és erőssé Amerikát, a Panama csatornának az ellenőrzése kulcsfontosságú lehet adott esetben, főleg úgy, hogy most már a két bejáratnál, tehát a csendes óceános az Atlanti óceán bejáratnál megjelentek hongkongi alapítású kínai cégek, és ez megint csak a tágabb értelme a kínai-amerikai rivalizálás kerül előtérbe, illetve az, hogy a kínaiak egyre több gazdasági pozíciót szereznek Latin-Amerikába, ami hagyományosan amerikai idézőjelben vadászterületnek számítana, tehát a panamai kérdésnek a háttere feltetlen ez. Grönland esetében nagyon fontos stratégiai helyről van szó, amerikai támaszpontok már léteznek ott második világháború óta, amerikaiak már a második világháború után a Truman kormányzatnál már szerettek volna még nagyobb befolyás szerezni, akár megszerezni Grönlandot is, tehát ez sem teljesen új, plusz még ezt a grönlandi kérdést annak a fényében lehet értelmezni, hogy az északi sarkon a jégpáncélolvadása miatt egyre inkább elérhetővé válnak olyan kulcsfontosságú nyersanyagok, amelyek nagyon fontosak lehetnek majd az amerikai orosz-kínai rivalizálásba, a hozzáférés nyersanyagokhoz, ritka földfémekhez, amelyek nagyon fontosak mondjuk a chipgyártásban. Tehát itt erről lehet szó. Kanadánál megint csak nem egy teljesen új dolog, hogy az első támok nagyobb befolyást szeretne szerezni, sőt, területét szeretné magáinak tudni. 1812-ben volt egy háború Nagy-Britannia és Egyesült Államok között, amikor Kanada még a Nagy-Britannia, illetve a Brit Birodalom része volt, de hát ott az amerikaiak gyakorlatilag vesztettek, illetve egy patthelyzet alakult ki, és itt nem is arról van szó elsősorban, hogy most területileg valóban egy 51. állam legyen, hanem még szorosabbra vonni a gazdasági együttműködést, ami már most különben a legszorosabbak közé tartozik, mert hogyha a világon két országot nézünk, és azok közötti kereskedelmi kapcsolatokat, akkor az amerikai-kanadai a legintenzívebb, közel 1 billió dolláros forgalommal, napi 2,5-3 milliárd dolláros forgalommal, ez két ország között a legmagasabb az egész világon, és ez akár még intenzívebb is lehet. Kanada jelentős természeti kincsekkel rendelkezik, többek között energiaforrás és így tovább. Tehát ilyen értelemben lehet ezeket az Amerika még erősebbé tételéről szóló nyilatkozatokat értelmezni talán.
Kanadában felmérés mutatja ki, hogy 12%-a a populációnak, és ez egy elég friss mérés, lelkesedne az 51. tagállami státus iránt. Panamában nincsenek információim, de gondolom, hogy azért a szuverenitására érzékeny közép-amerikai állam, ha nem is explicit, de megfogalmazza a maga válaszait, a grönlandiak pedig azt mondták, hogy ők szeretnének inkább grönlandiak lenni. Nyilván van annak ára, hogy tárgyalásba bocsátkozzanak, és látszik, hogy a dánok is nem csak címer szinten reagáltak, hanem hát a kormány is többfajta, úgymond válságülést tartott, hogy akkor mit évők legyenek, ellensúlyozandó ezt a egészen frappáns és nyílt amerikai ajánlatot. És akkor ott van még Tájván, ugye a mostani legfrissebb ígéret, hogy legalább annyira is úgy fogják támogatni a külön rendszert és államot jelképező entitást, mint ahogy eddig a Biden kormányzat is tette. Kimarad Afrika teljesen. Mi lesz ott? Feladták?
Igen. Igen, Afrika végül is soha nem tartott az amerikaiaknak a, mondjuk a prioritásai közé. Tehát az első támok látványosan kimaradt a 19. századi, 20. századi vetékedésből, hogy afrikai területeket szerezzen. Gyakorlatilag Afrika nem tartozik sok szempontból az amerikaiak érdeklődések a honlok terébe, és ez a maga, illetve az amerikai diplomácia, a biztonságpolitika a jövőbeli iránya arra felé mutat, hogy egyrészt a Trumpi adminisztráció, ugye, hogy mint mondjuk Obama annak idején, bizonyos mértékig Biden felismerte azt, hogy az Egyesült Államok nem rendelkezik azzal a képességgel már, és azzal a pozícióval, hogy az egész világon mindenhol egyenlő mértékben legyen jelen. Tehát magyarul rangsorolni kell a fontossági sorrendbe azokat a helyeket, ahol az Egyesült Államoknak úgymond létfontosságú vagy nagyon fontos érdekei vannak, és azokat a helyeket, ahol általában három terület az, ahol az amerikaiak hagyományosan rendkívül mértékben érdeklődnek a helyi viszonyok iránt. Egyik természetesen a Távol-Kelet, és ez feltetten elsőbséget fog élvezni a többivel szemben Kína, hiszen a különböző nemzetközi biztonsági dokumentumokban is Kínát nevezik meg visszatérően annak az országnak, illetve nevezik mindazt az országot, amelyik stratégiailag a legfontosabb versenytársa az Egyesült Államoknak. A második Oroszország, tehát annak ellenére, hogy mindent tudunk Oroszországról, vagy sok mindent tudunk, hogy a gazdasága közé mégsem olyan erős, meg gyakorlatilag egydimenziós gazdasággal rendelkezik, viszont a területe, katonai képességei, befolyásolási képessége azért még mindig világhatalommá teszi. Tehát a második Oroszország, illetve hát a kelet-európai térség, és a harmadik a közel-keleti térség. Tehát ez a három neuralgikus pont, amelyeket többek között mondjuk Zbigniew Brzezinski is megjelölt, mint létfontosságú csomópontokat, és aztán utána jön a többi. Afrika meglehetősen még mindig hátul szerepel ebben a képzetbeli rangsorban vagy listán. Szóval Afrika nem nagyon játszik szerepet, és főleg amiatt, mert az Egyesült Államoknak valóban egyrészt a képességei relatívan csökkentek. Tehát itt nem arról van szó, hogy abszolút mértékben csökkentek volna a képességei, hiszen még mindig többet költ katonai kiadásokra, mint az utájövő 7-8 ország együttvéve. Ez az Egyesült Államok rendelkezik valódi úgynevezett előkivetítési képességgel. Egyesült Államok az egyetlen olyan ország, amelyik gyakorlatilag Patagóniától az északi sarkig 21 órán belül meg tud jelenni katonai erő, és azt bent tudja ott tartani. Egyetlen egy más ország erre nem képes. Ezért nem csak katonai erőről van szó, az amerikai gazdaság még mindig vezet, mondjuk vásárlóparitáson kínaiak utolérték, de hát azért az amerikai, mert ha megnézzük az 50 legnagyobb vállalatot, az úgynevezett high-tech vállalatokat, és utább az amerikaiak még mindig azért előnyben vannak. A politikai szövetségesei az amerikaiaknak sokkal kiterjedtebbek, mint bármelyik vetélytársai. Gyakorlatilag mondjuk Kína nem is nagyon rendelkezik politikai szövetségessel. A kínaiak azt mondják, hogy ez egy 19. századi vagy 20. századi elképzelés, a szövetség keresés, tehát azért még mindig fontosak ezek a dolgok a világban. Az úgynevezett puha hatalom tekintetében még mindig az amerikaiak messze előrébb járnak, mint a többiek. Amerikai filmeket nézünk elsősorban, mármint aki néz, a McDonald's még, és a Burger King és a Kentucky Fried Chicken mindig tarol, amerikai popénekeseket hallgatunk, amerikai sportot nézünk, a futballtól kezdve az NBA-ig, a kosárlabdáig, és nem kínait, vagy orosz, vagy bármi egyebet. Szóval az amerikaiak a nézett hatalmi spektrumban még mindig előre járnak, mint az ellenfelek, és hát feltetten ezt a pozíciót szeretnék megerősíteni, akár mondjuk kereskedelmi, gazdasági téren, de hát rekord magas katonai költséget is várható. Az új kijelölt a védelmi miniszter Pete Hegseth arról beszélt, hogy meg kell erősíteni az első támok haderejét, új fegyverrendszerek kellenek, és így tovább. De tehát az amerikaiak ebbe a Make America Great Again-be beleértik mindezeket, és hát nyilvánvalóan független attól, hogy most demokrata vagy republikánus elnökről beszélünk, hogy az adminisztrációról mindéknek a stratégiai célja az, hogy az első támok hegemóniáját vagy dominanciát a világban megtartsák, hát erre különböző módszereket alkalmaznak, de a cél az ugyanaz.
Több Európát mondta az egyik ex-román államfő, mint egy receptet ajánlva, nyilván nem bontottak ide, azért nagyjából gyanítjuk, hogy mire utalhatott erre az új periódusra, hogy akkor hogyan is fog viszonyulni az Unió, vagy bővebben akár Európa ehhez az új mandátumhoz. Látszik-e az, hogy keresik, és időnként meg is találják a hangot a mérvadó európai szereplők, mert bármennyire is működik ez a szövetségesi viszonyrendszer, és ennek van értelme, értéke, hatása, azért óhatatlanul van egyfajta versengés is. És nem egy politikustól lehetett már hallani, hogy itt jobban össze kell fogni, mert háttérbe szorulhatnak európai érdekek, ha egyetlen lehet ezt így kategóriaként kezelni. Hogy nézünk ki, vagy hogy nézünk egymásra a nagy víz egyik és másik oldalán?
Adminisztrációval szemben Európa nagy részén bizonyos fajta félelemmel teli várakozás tapasztalható, tehát magyarul főleg a bal liberális kormányzatok egyértelműen nem örülnek annak, hogy Donald Trump nyerte az elnökséget, és Trump úgynevezett transzakcionalista politikát folytatott az első ciklusában, ez várható most is, ami azt jelenti, hogy a különböző relációkban ő mindig előnyöket szeretne szerezni. Tehát magyarul az európaiak szövetség jó, rendben van, de a szövetségesek fizessék meg a rájuk eső részt, úgymond a nyugati világ védelmébe, és hát ennek megfelelően a szövetségesek mélyebben nyúljanak a zsebükbe, többek között a katonai kiadásokat illetően, és itt már nem csak az a sokat emlegetett GDP arányos 2%-os védelmi kiadás az, ami ilyen adatterítéken van, hanem már akár 3-4-5%-ról is beszélnek az új amerikai adminisztráció leendő tagjai, ami hát nyilvánvalóan azt jelenteni, hogy az európaiaknak ezeket az összegeket másodnak kellene elvonni, ami eléggé sok társadalmi politikai komplikációval járhat, hiszen vagy az inflációt pörgetik föl pénznyomtatásra, de az Európai Unióban levő tagok, az eurozónában levő tagok ezt nem nagyon tehetik meg országosan, vagy pedig hát másodnak kell elvenni a pénzt, az pedig feltetten elsőbb a jóléti kiadás a kurtítása lenne, minden ezt követő társadalmi politikai elégedetlenséggel. Tehát nehéz helyzetbe kerülhet ilyen szempontból Európa. Második dolog, ez a 10%-os globális importván, az amerikai piacok védelme. Itt az európaiak visszatudnak ütni bizonyos mértékbe, de az igazság az, hogy az amerikaiak sokkal jobb pozícióban vannak, mint az európaiak. Említettem korábban többek között a befektetési környezetet. Hogyha Amerikában tényleg is ilyen 15% lesz a társasági adó, akkor a magas társasági adók Európába, és a szabályozás vagy túlszabályozás főleg olyan helyeken, mint Franciaország vagy Németország nem teszi igazán versenyképessé az európai vállalatokat az amerikaiakkal szemben. Eleve már, hogyha most megnézzük azt, hogy az élen járó technológiákban a mesterséges intelligenciától kezdve a high-tech különböző területeig hány európai vállalat versenyképes, akkor átasztatjuk, hogy nagyon-nagyon kevés az amerikaiakkal szemben. És aztán itt van Ukrajna kérdése. Az új amerikai adminisztráció azt szeretné, hogy az európaiak vegyék át úgymond az amerikaiaknak a terhét ebbe az ügyben. Nagyon sokan úgy gondolják az első támokból, hogy Ukrajna nem elsődleges érdeke az első támoknak, és hogyha az európaiak azt szeretnék, hogy Ukrajna ne kerüljön az orosz érdekszférába, akár gazdaságilag, vagy bármilyen más módon, hát akkor azt mondják, hogy tessék, akkor milyen benyúlni a zsebbe és finanszírozni. hozni Ukrajnát, mert itt nem csak arról van szó, hogy most milyen típusú fegyvereket adnak át Ukrajnának, hanem arról, hogy hát gyakorlatilag az amerikai és a nyugat-európai finanszírozzák az ukrajnai adminisztrációt, nyugdíjakat, sok minden egyébet, mert Ukrajnának a gazdasága nincs abban az állapotban, hogy ezt mindezt meg tudja tenni. Nem is szóval arról, hogy hát egy újjáépítés kell majd, ami hatalmas összegeket fog fölemészteni. És a kérdés az, hogy kik és hogyan lesznek hajlandók ebbe az újjáépítésbe beszállni. Illetve egy kicsit tágabb értelemben arról is beszélnek a Trump körüli külügyi szakértők, hogy az Európa akkor nagyobb felelősséget várnak a szomszédságban levő ügyekért, tehát magyarul a földközi tenger, Közel-Kelet, Észak-Afrika, Afrika, visszatérünk Afrikához, hogy ezek hagyományosan, főleg ugye a frankofon országok, hagyományosan európai érdekterületek, hogy akkor tessék az európaiaknak ott nagyobb szerepet vállalni, akár a migráció kérdésében, akár a gazdasági segélyezés, a biztonság, közvetlen biztonság kérdésében. Tehát magyarul az Egyesült Államok és az Európa közötti tehermegosztás, mert végül is azért egy hajóba elvez az atlanti közösség, szemben mondjuk egy orosz, iráni, kínai, észak-koreai vagy bármi egyéb kombinációval szemben, vagy akár a BRICS plusz országokkal szemben, akkor az európaiaknak nagyobb részt kell vállalni. Az első támok, és visszatérünk egy korábbi pontra, bár nincs abban a helyzetben, hogy úgymond nyelvédet szolgáltasson olyan országoknak, amelyek szerintük sokkal jobb helyzetben vannak annál, mint hogy az amerikaiak szoruljanak például abban, hogy a NATO kiadások döntő részét az amerikaiak vállalják, holott itt létfontosságú európai érdekek forognak inkább kockán, és nem amerikaiak, persze azok is, de hát közvetlenül inkább az európaiaknak a védelmi szolgálja a NATO, és hát ennek megfelelően akkor az európaiak vállalják nagyobb részt annak a finanszírozásában, illetve modernizálásában, és így tovább. Tehát az európai-amerikai viszony kicsit keményebb lesz, mint eddig, és Trump nem fog azért nagyon kesztyűs kézzel bánni Brüsszellel, vagy akár az egyes tagállamokkal, abban az esetben, hogyha amerikai érdekek ütköznek európaiakkal, egyértelműen az amerikai érdekeket fogja képviselni. Igazság persze az, hogy a demokraták úgy ezt tették, csak kicsit mondjuk a prózai módon fogalmazva több mézet tettek a madzagra, mert mondjuk elrejtették azt az európaiakat azért már elég erősen sújtó rendelkezést, hogy egy nagyobb saláta törvényben, hogy az Amerikában gyártott elektronos autókra $7,500 adó visszatérítés jár. Hát nyilvánvaló, hogy ez az európai autóexportot próbálta gyengíteni, de hát ez be volt csomagolva egy nagy saláta törvénybe, és a 259. oldal lábjegyzetébe volt beleírva, tehát meg mondjuk sokkal direktebben képvisel érdekeket, mint mondjuk a demokraták.
Na most ugye hajlamosak vagyunk megszemélyesíteni, vagy ilyen személyes nexusokban is értelmezni bizonyos politikai szerepvállalásokat és megnyilvánulásokat. Trumpot kvázi a partnerei ismerik. Vagy van már egy tudás róla, hogy ő hogyan szokott tárgyalni, miként szokott egyeztetni, mi az ő habitusa. Lehet-e ez egy előny, illetve az is, hogy ő maga is már egy elnöki tapasztalattal a háta mögött talán tudja, hogy mit érdemes és mit nem érdemes erőltetni. A másik felén meg ott van az, hogy őt már nem köti az önmérséklet, ami egyébként sem túlontúl jellemző rá, de most aztán pláné nem, mert hogy nem kell arra tartalékolnia, hogy egy újabb mandátumra azért még rágyúrna. Ergo szabadabb vegyértékekkel rendelkezik. Na most ez így, ahogy vázoltam, ellentmondásos, van benne feszültség, oldható-e ez az ellentmondás?
Az utóbbi ponthoz nyilvánvaló, hogy az ő személyes pályafutása, mint politikus és elnök 2029. januárjában véget ér, de azért felelőssége van. Tehát felelőssége van abba, hogy a republikánus pártot olyan helyzetbe hozza, vagy tartsa, amely azt ígéri, hogy az ő általa kezdett politikát, mert nyilvánvalóan nagyon sok olyan kérdés, amit nem lehet 4 év alatt megoldani, ezek hosszabb folyamatok. gazdasági és egyéb kérdések, hogy az folytatódjon, tehát ne olyan elnökként vonuljon be a történetbe, mint akinek a lelépése cezurát jelent akár a párt politikai életében, és az mondjuk nem azt mondom, hogy teljes mértékben egy platformra hozná Cartervel, de hát amikor Carter felséget szenvedett a republikánusokkal szemben 1980-ban, akkor 12 évig a demokraták kiszorultak a Fehérházból. Tehát ilyen szempontból azért nem mindegy, hogy Trump milyen politikát folytat. A másik dolog, hogy most azért valóban az ember azt legalábbis ez a logika, hogy azért megfontoltabb lesz. Egyrészt a kampány során fegyelmezettebb volt, mint 2016-ban, tehát azért visszafogottabb önmagához képest. Másodszor 16-ban, illetve 17-ben, amikor az első adminisztráció volt, akkor félig meddig még a republikások sem, és Donald Trump maga sem nagyon hitt el, hogy győznek, és akkor kicsit kapkodva kellett összeszedni az adminisztrációnak az embereit, és ez meg is mutatkozott a munka minőségén. Most viszont volt elegendő idő, és úgy tűnik, hogy legalábbis egy-két kérdéses embertől eltekintve, Pete Hegsettől eltekintve, hogy Tulsi Gabbard, aki a demokrata politikusként indult, és most a Nemzeti Hírszerzés igazgató lesz, annak ellenére, hogy ez a téren nincsen nagyon komoly tapasztalata, de kulcsfontosságú pozíciókba olyan emberek kerülhetnek, Marco Rubio a külügyminisztérium élén, Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó, vagy Ben Bondi igazságügyi miniszter, főügyész, vagy ha a belbiztonsági minisztériumot nézzük, akkor Christine Noem.
Tehát a gazdasági tárcák igen. Élén is azért szakértők, szakértelem van.
Igen, igen, tehát ott is határvédelem, belbiztonság, tehát úgy tűnik, hogy ilyen például egy felkészültebb csapattal vág neki, akiknek úgymond nem munkaközben kell megtanulni a dolgokat, hanem azért nagyon komoly évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek egy adott szakterületen, és ők nem nulláról kezdenek, és ennek megfelelően az adminisztráció rögtön erős programmal tud indulni. Hagyományosan különben, bár ez Trumpra nem nagyon vonatkozik a nagyon ellenséges média támadások miatt, az elnökök első egy-két hónapban, 100 napig nagyjából úgymond hát egyfajta NASZ utat tudnak beutazni. Tehát azt jelenti, hogy ez alatt nem szokták őket bírálni, megadják a lehetőséget, hogy hát, hogyha programmal indult, akkor annak a programnak a pontjait, tehát hajtsa végre, és akkor hát úgy utána lehet bírálni azt, hogy azoknak milyen következményei vannak. Trumpnak feltétlenül nem lesz ilyen türelmi ideje, első pillanattól kezdve, és már most tovább támadják. Hát Bidennek a leköszönő beszéde, hát burkolta megint már arról a demokrácia védelméről és a demokráciát fenyegető veszélyekről szólt, ami hát érdekes azért az ő szájából, de hát ettől függetlenül az, hogy Biden már erről beszél, a lapok és a tévétársaságok gyakorlatilag, miután megnyerte a választást, mindenfajta rémtörtette állnak elő, hogy mi lesz és mi nem lesz a Trump elnöksége alatt. Tehát a média ellenszé nagy lesz, viszont az adminisztrációnak a személy összetétele sokkal erősebbnek tűnik, mint 2010-ben volt, és hát ez azt jelenti, hogy szakpolitikákban azért a Trump adminisztráció jó eredményeket tud elérni adott esetben. Nem is szólva arról, és még ezt hozzátenném, hogy a kongresszus mindkét háza republikáns ellenőrzés alatt van, tehát magyarul a törvényjavaslatoknak az átvitele sokkal több eséllyel rendelkezik, mint korábban. Hozzá kell tenni azt, hogy különösen a képviselőházban eléggé vékony az a többség, és ott előfordulhatnak úgymond rebelisek, érdekes módon inkább a párt jobb oldalán, az úgynevezett szabadság képviselőcsoportnál, amelynek egy tagja a magyar származású Andy Harris is. Tehát ott onnan inkább várható esetleg valamifajta ellennyomás a törvényhozást illetve mindulik a szenátusból, tehát ott is az 53-47 az nem egy életbiztosítás, egy-kettő átszavazás még elmegy, de már, hogy 94-nél tartok, akkor már vége a többségnek, háromnál még az alelnök tudja a republikások javára billenteni a mérleget.
100 napot várunk, tanár úr, van időnk, ha nem történik valami kapitális, és kénytelenek leszünk újra Amerikára figyelni, akkor visszatérünk a Trump adminisztráció első időszakának elemzésével itt a tetőteraszon. Köszönöm Magyarics Tamásnak, hogy itt volt velünk adásban.
Köszönöm szépen a meghívást, minden jót kívánok, viszontlátásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn jelentkezünk a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.